Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Jeszenszky Géza történésszel Szabó Tamás beszélget.
Szeretettel köszöntöm Jeszenszky Géza történészt a Mária Rádió Budapesti stúdiójában. Az életéről, önmagáról szeretnénk beszélgetni itt. Mi köze volt az MDF-nek, egyáltalán közéleti szerepvállalásodnak ahhoz az igéhez, amit a konfirmálásodban kaptál?
Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. És itt messzebb kell kezdeni, nem csupán azzal, hogy konfirmáltam, mint evangélikus, hanem az én családi hátteremmel. Sok mindenki, mikor egyetlen közélet színpadára léptem, egyrészt azt gondolták, hogy ez valamiféle arisztokrata család, másrészt pedig esetleg, hogy ez egy szláv. Semmi baj nem lenne azzal, hogyha én nekem egy kimutatható szláv vagy szlovák gyökereim lennének. Nem legenda, hanem dokumentumok alapján volt egy Mágya nevű katona, aki Otokár elleni háborúban 1272-ben egy csatában halálos sebet kapott, és akkor a gyermekei kaptak egy darab erdőt a mai Szlovákia közepén, Túróc megyében. Amikor a husziták elfoglalták még Mátyás előtt a felvidéket, akkor újra adták ki a dokumentumokat, a földre vonatkozó dokumentumokat, és akkor kapták a szlávos szkivégződést a különböző kisbirtokosok. Ilyen család elég sok van Magyarországon, Záborszky, Rakovszky, Testyászky, tehát ő a szkivégződés az éppen lehet szláv származás, Kossuthnak nem szki a végződése, és hát őnála is ugye fölmerül ez. De a lényeg az, hogy a Kárpát-medencében élnek az őseim, és mint említettem, a reformációkor az egész Észak-Magyarország ugye evangélikus lett, később csak ugye a református hitet értek át, de az ellenreformáció így a távoli falvakba, hegyvidékre nem hatolt be, és az én közvetlen őseim közül számosan evangélikus lelkészek voltak. Uh-huh. És azt hiszem, hogy ugyan a génekre kérdés, hogy hathat-e az, hogy valakinek mi a foglalkozása, de azért a családi légkört mindenképpen meghatározta. Még a dédapám is evangélikus lelkész uh-huh. volt, és az ő nagyapja alapította a Újvidék melletti Grozsán evangélikus egy falvát és templomát. Pár évvel ezelőtt ott járva emléktáblát láttam az ő nevére. Tehát független attól, hogy a családban aztán mindenféle név, náció, felekezet is benne van, anyai ágon református vagyok, feleségem pedig katolikus, úgyhogy azt kell mondanom, hogy egyesítheti a családom a különböző vallási gyökereket és egyáltalán mentalitást. Na most, ha most tovább akarunk menni, és nem az életemet akarom itt természetesen elmesélni, de a családi háttérben benne volt az, hogy maga a alapvető polgári erények, tulajdonképpen egy középosztálybeli polgári családban nőttem föl, apám jogot végzett, és a Magyar Általános Hitelbankban emelkedett a ranglétrán, végén cégvezető lett, és akkor gyorsan államosították a bankot, megszűnt a bank, apámat nyugdíjba küldték nyugdíj nélkül. Ez volt 1947-ben, úgyhogy számomra a következő, vagy talán meghatározó gyermekkori élmény az volt, hogy a kommunizmus az hogy teszi tönkre a családokat. Megúsztuk a kitelepítést, de sok ismerős barát, rokon került erre a sorra, úgyhogy a szószoros értelmében kofferek voltak otthon, becsomagolva, hogyha visznek, akkor azért ne kapkodjunk az utolsó pillanatban. És ugyanakkor egy gyermek számára ezek a nagyon szörnyű idők azért nem olyanok, mert a gyerek az hallja, hogy ez lesz, nem tudja, hogy mi lesz, hogyha egy faluba, egy istállóba kerül mondjuk. Amellett pedig az is, hogy a szülők aggodalmai, hogy nincs állás, nincs jövedelem. Hát azt a gyerek nem érzi, hát ugye lekváros kenyeret kap esetleg még, de ugyanakkor erről ugye állandóan hall, szülőktől, rokonoktól, barátoktól, akkor elég nagy társadalmi élet volt nálunk, annak ellenére, hogy kommunizmus volt, de hát sok barátja volt a szüleimnek, úgyhogy én úgy nőttem föl egyrészt, hogy a felnőttek miről beszélnek, mondjuk szidják a rendszert, másrészt pedig arról, hogy apám a nyugati rádiókat hallgatta esténként, az volt a szórakozás és a tájékozódás forrása, úgyhogy én már 10 éves koromban ott ültem mellette a zavart rádióadások mellett, csak hogy csavargattuk a rádiót, hogy a másik hullámhosszon talán jobban lehet hallani. Tehát az én politikai iskolám tulajdonképpen, ha nem is csak a Szabad Európa, de a nyugati magyar nyelvű rádióadások voltak.
És mi lett édesapád és édesanyád sorsa ezután a hatalmas törés után?
Apám nagy nehezen, de miután azért nagyon sok barátja volt, és úgy, ha tudom, és úgy is lát, hogy szeretetre méltó ember volt, úgyhogy egy magyar-szovjet érdekeltségű vállalatnál lett revizor, tehát itt a rendkívül aprólékos, idegőrlő munka volt, de hát akkor aztán később a beruházási bankba került hasonló munkakörben, tehát valamennyire biztosította a család egzisztenciáját, másrészt pedig anyám, aki egyébként tanítónő képzőt is végzett, de ő nagyanyámtól zenei tehetséget örökölt, és hát nagyon kitűnően zongorázott, úgyhogy ő egy ilyen sportiskolában, egy magánsportiskolában volt zongora kísérő, aztán a testnevelési főiskolán végezte ugyanezt, meg voltak zongora tanítványai, úgyhogy így tudtuk ezeket az időket átvészelni.
Aki formált téged a család és a baláti környezet, az iskola, ott vannak-e emberek, akikre nagyon jó szívvel emlékszel vissza?
Igen, és ez az emberi természet szerencsére ilyen, hogy a gyenge tanárokra az ember emlékszik. De én először az iskolából az 5. általánostól kezdve osztályfőnökünket emelném ki, aki testnevelő tanár volt. Ami szokatlan, Acél László volt a neve, egy kiváló sportember volt, és én azt hiszem, hogy nagyon sokat köszönhetek annak, hogy a sportra nevelt. Mindig érdekelt persze a sport, és azért az, hogy 52-ben a Helsinki olimpián 16 aranyérem, ez nyilván minden gyereket inspirál, de én mindig azt vallottam azóta is, hogy, és ezt tényleg a testnevelő tanárunknak köszönhetjük, hogy sportoljunk. Persze ugye a kommunista időszakban, Rákosi, majd a Kádár korszakban a sport volt szinte egyetlen szórakozás, úgyhogy ez is hozzájárult, de az nagyon egészséges dolog volt, hogy az időnket ugye nem is volt persze számítógép, nem volt televízió, úgyhogy a szabadban töltöttük, a szabadban is sportolás, fejelés, futballozás, rohangálás, és a többi, és azon kívül így gyermekkoromtól korcsolja, aztán a sísport az én nagy kedvenc sportom, de szüleimmel mentem már 10 éves koromban evezni a Dunára, úgyhogy a természetben űzhető sportok, ez amik vonzottak engem, és hát ez ennek a tanárnak köszönhető. Az általános iskolában más komoly egyéniség nem volt, de aztán a Tóldi gimnáziumba bekerülve, akkor még nem Antal József volt a tanárunk, mert ő nem volt akkor ott, 56 után helyezték át büntetésből, de a Tóldi gimnáziumban az szinte csak jó tanárok voltak, és ezekre mindegyikre név szerint is emlékszem, nem csak a humán tárgyakat tanítókra, úgyhogy azt emelném ki ebből az iskolai légkörből, hogy volt egy egészséges vetélkedés, hogy minél jobb tanuló legyen valaki. Az nem, hogy szégyen nem lett volna, hanem erre ügyekeztek, és hát persze elég tehetséges, hogy az osztály volt, de a döntő dolog az volt, hogy volt bennünk egy tudásvágy, és aztán, amikor 15 és fél évesek lettünk, és Antal Józsefet áthelyezték a Toldiba, az 5-ös gimnáziumból, hát akkor egy óriási lökést kaptunk, és az ő egyénisége kivétel nélkül mindenkit megkódított. Még azt a fiút is, akit azért küldtek egy más iskolából hozzánk, hogy besugó legyen, és az ő besugó jelentéseit olvasva Rajner János könyvéből, látjuk, hogy őt is hogy megérintette. Úgyhogy szinte átforrósodnak a egyébként nem egy nagy stiliszta jelentései. És hát itt azt kell kiemelni, hogy Antal a sokoldalúságot hozta. Tehát ő nem csak történész volt, bár ugye az a fő területe, ő tanította nekünk a magyar irodalmat, művészettörténetet, ami nem volt egy kötelező tantárgy akkor, és hát az ő univerzális műveltsége az mindenkit lenyűgözött és inspirált. Csak még azt emelném ki az ő sokoldalú munkásságából és tanári munkásságából, hogy hatalmas táskával járt, tele volt könyvvel, és a saját könyveit adta kölcsön a diákoknak. És hát ha már egy diák kap egy könyvet a tanárától, osztályfőnökétől, akkor nyilván el is olvassa, hogy belenéz és elvégzi a vállalt feladatot. Úgyhogy az a történelem szakkör, amit ő létrehozott, 90 tagja volt. Tehát gyakorlatilag az egész évfolyamon, 3 osztály állt a Toldiba egy évfolyamon. Úgyhogy azt mondhatom, hogy azóta is, aki a tanítványa volt, az csak azt tudja mondani, hogy mi mindent köszönhet neki. És hát így kicsit ő el is homályosítja a többi kitűnő tanár emlékét. Nem is a név lényeges, hogy latin tanárunk volt. Én egy ilyen latinos műveltséget is szereztem, latin szentenciákat, görög-római világ bölcsességei, ez is föltétlenül hatott rám. És hát azért az is, hogy jó matematika tanárunk volt, én a matematikában is jó voltam. És azon kívül akkoriban éppen a politikai megkülönböztetés miatt azok a fiatalok, akik úgymond rossz politikai háttérrel rendelkeztek, azok elsősorban a műszaki területen kaphattak esélyt, úgyhogy az én baráti köröm az főleg műegyetemre járókból került ki, és ez is azt jelentette, hogy számomra, aki ugye alapjában humán érdeklődésű voltam, egyáltalán nem álltak távol a természettudományos tárgyak, úgyhogy a barátaimmal ezekről is beszélgettünk, láttam, hogy hogyan készülnek a rajzok a műegyetemre járóknál, milyen keserves munka. Úgyhogy azt mondhatom, hogy az én generációm tulajdonképpen a kommunizmusnak bizonyos szempontból köszönhetően nem egyszerűen ellenzéki hátterű lett, hanem egy nagyon sokoldalú sportoló, éptestben éplélek, ez volt az, ami azt hiszem meghatározta a mi egész alkatunkat.
Maga az, hogy történelem, amit választasz, az Antal
miatt? Nem, ez régebbi. Anyai nagyapám Miskolci Sibony János levéltáros volt, jogot végzett, vagy levéltár szakot végzett, és Nógrád vármegye főlevéltárnoka volt. 1914-ben 34 évesen az egyik első csatában meghalt, és ott volt a családi örökség. 7 éves lehettem körülbelül, amikor nagyanyám egyik születésnapomra 4 kötetes Magyarország történetet illusztrált szép könyvet adott a nagyapám hagyatékából, és én azt el is olvastam. Tehát az első könyv, amit végigolvastam, a Robinson Crusoe volt, és a második talán ez a Magyarország története. A Szent Koroda volt az első napon színesben, hártyapapírra lefedve, szóval ezek az emberben meghatározóak. Úgyhogy legfeljebb az az érdekes, hogy noha akkor ugye engem az Árpád-kor ragadott meg, de azért a végül a 20. századnál kötöttem ki, és akkor itt vagyunk, hogy a történelem ismeretéből, a családból, abból, hogy a 4 nagyszülőm közül 3 a mai Magyarország területén kívül született magyarként, ebből fakad az, hogy már egész kisgyerekkoromban a Trianon. Hogy történhetett meg? Hogy történhetett meg az, hogy az etnikai elvvel dacolva ennyi terület, a magyar történelem színhelye a szomszédországhoz került? Úgyhogy ez nem csak, hogy foglalkoztatott, mint gyerek, hanem tulajdonképpen történészként is. Amikor már 2 évi segédmunkásság után, miután politikai okokból osztályunkat eltiltották a továbbtanulástól, tehát amikor végül is a bölcsészkarra bekerültem, történelem angol szakra, akkor 2 történelmi kérdés foglalkoztatott. Egyrészt ugye a Trianon, hogy ez hogy történhetett meg, plán amikor már rájöttem arra éppen az angol nyelvismeretéből, hogy azért Magyarország mennyire népszerű volt 1848-49-ben az egész világban. A másik az volt ez a kommunizmus, hogy a kommunista hatalomátvétel, hogy leegyszerűsítve, hogy ezt hogy engedhette a világ, a nyugati világ. Úgyhogy még akkor vaciláltam, hogy miután kezdtem hozzájutni itt az angol nyelv révén olyan könyvekhez is, amelyek Magyarországon nem voltak benne tudatban, tehát én kaptam egy objektív világképet a történelemről, a világ korunk alakulásáról. Egyik kérdés az volt, hogy Magyarországon hogy történt a kommunista hatalomátvétel? A Szovjetunión kívül milyen tényezők járulhattak hozzá? Miért nem lettünk egy Finnország, amely semleges tudott lenni, még ha külpolitikáját igazította is a szovjet igényekhez. De hát aztán a végén úgy alakult, hogy nem ez, hanem a Trianon problematika lett az engem véglegesen lekötő téma.
Idézted a konfirmációs igédet. Hogyha az életedben felidézel eseményeket, helyzeteket, amikor vagy tudatosan, vagy nem, de ez az ige befolyásolt. Magyarul mik voltak a nagy törések az életedben, amikor aztán meg kellett maradni?
Kézenfekvő, hogy voltak-e beszervezési kísérletek, vagy akár enyhébb formában, hogy azért nem egy nemzedéktársam, akinek ugyanúgy 56 év meghatározó élménye volt, hogy léphetett be az MSZNP-be, a kommunista pártba. Tehát itt én 2 dolgot emelnék ki, és azért ennek megvan a kapcsolata az igéhez, vagy egyáltalán a keresztény neveltetéshez, hogy miközben minden okom megvolt, hogy szemben álljak a kommunizmussal, és számomra Kádár soha nem volt egy elfogadható. Ő nekem mindig az áruló maradt, aki a saját elvtársait, barátait, még először Rajkot, aztán ugye Nagy Imrét cserben hagyta, sőt, hát kivégzésükhöz hozzájárult, vagy inspirálta. Tehát miközben ezzel mindig szemben álló maradtam, és hát nem csak ezért nem léptem a kommunista pártba, de a szociális gondolat, és azt hiszem, hogy az az egyházból fakadt, az én neveltetésemből, a Biblia körökből fakadt, az, hogy megértettem azt, hogy a szociális problémákat egyrészt nem csak a baloldal, vagy egyáltalán semmiképpen sem a kommunizmus oldja meg, hát ugye az csak retorikában foglalkozott az emberek gondjaival, és hát univerzális szegénység jellemezte. De mindesetre ugye egy egyetemen kötelező volt a különböző marxista tárgyakat tanulni. És akkor azt is megláttam, hogy ugye Marx egy absztrakt gondolkodó volt, és az élettől elég idegen volt, és hát a teóriái, és pláne annak a megvalósulása szörnyűséget eredményezett, de az, hogy amikor a barátja Engels a munkásosztály helyzete Angliában nagyon drámaian lefestette, irodalmilag mondjuk ez Madácsot idézi a londoni szint, tehát az, hogy én nem lettem a kapitalizmus ellenfele, de az, hogy meg kell reformálni, hogy a kirívó gazdagság az nem csak morálisan elítélendő, hanem az nem működik. Megtanultam, hogy az angol-amerikai politika hogyan korlátozta a 20. század elején a túlzó gazdaságot, a kapitalizmusnak a legrosszabb oldalait. Egyébként Antal is arról beszélt nekünk, hogy tulajdonképpen Marx volt a kapitalizmus megmentője, mert rámutatott a hibáira, és lehetőséget adott arra, hogy ezeket orvosolják, és hát a józan gondolkodású politikai vezetők ebből tanultak is. Vagy akár a szociáldemokrata mozgalom. Ugye a történészeknek nagyon sokat kellett foglalkozniuk a munkás mozgalom történetével. De ott is nagyon hamar rájöttem, hogy miközben van egy propaganda célja ennek a stúdiumnak, de hát az, hogy a munkás probléma az nagyon reális volt, és hogy valóban volt miért harcolni, nem csak az általános választójogért, hanem hát a 3-8-ért, és egyáltalán a szociális helyzet javításáért, hogy a szociáldemokrácia, a magyar szociáldemokráciának milyen pozitív szerepe volt a munkások nevelésében. Hát micsoda műveltek voltak az akkori 100 évvel ezelőtti szociáldemokrata munkások. Tehát a valláson keresztül, amelyben ugye a keresztény vallásnak eredetétől fogva ott van a nem csak a szegénység elleni föllépés, hanem egyáltalán az elesettek felkarolása. Tehát ő a kommunista propagandából le lehetett, és jó volt, ha le tudtuk szűrni azokat, hogy maradjunk egy humanista, egy szociálisan érzékeny embertípus, úgyhogy ez az egyik dolog, és ezt könnyítette, és itt ezért megint a vallásnak a szerepe, hogy az ember álljon ellen a kísértéseknek. Tehát egyrészt a legrosszabb időben is bízzon, ugye nekünk a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet ifjúsági csoportjának volt egy éneke, illetve fütyjele, ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel. Ezt énekeltük, és már fütyültünk egymásnak, ez volt az üdvözlésnek a jele. És hát erre nagyon nagy szükség volt az 50-es években, hogy ne aggodalmaskodjál, és hogy lesz valami kiút. Pedig azt is elmondhatom, hogy nem is annyira az ilyen konkrét politikai kísértések, mert hát volt ugye egy priuszunk, hogy ellenforradalmár tanárnak az ellenforradalmár osztálya, tehát nem volt könnyű azt gondolni a hatalomnak, hogy mi könnyen beszervezhetők vagyunk. De még amikor 60-as évek elején is az ember félt. Pláne, hogy a történelmből ismertem nagyon hamar meg a nagy pereket, a Magyarországit és hát a Szovjetunió is. És hát én bevallhatom, hogy én félve nőttem föl, az, hogy mi lesz, engem letartóztatnak, ha bebörtönöznek, hogyha kínoznak, hogy lehet ennek ellenállni. És kicsit így tudatosan neveltem magam, hogy mindenféle fizikai és klimatikus megpróbáltatásnak, hidegnek, szárazságnak, szomjúságnak tudjak ellenállni. Tehát reálisan számoltam azzal, hogy esetleg nekem valami komoly megpróbáltatás fog érni. Ehhez képest szerencsésnek is mondhatom magam, hiszen azért 63-tól a Kádár rendszer egy más politikát folytatott, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van. Én ezt nem hittem el, és ettől nem lettem egy támogatója a rendszernek, de jobban békén hagytak nekünk, és hát Az egyetemen a légkör nagyon vegyes volt, a történelem szakosoknál nagyon vonalas légkör volt. Én angol szakos is voltam, és az angol szakon ugyan ott sem volt nyílt politizálás, legfeljebb óvatosan kezdtünk egy-két baráttal, mint Kodolányi Gyula és Szegedi Maszák Mihály, hogy lassan derült ki, hogy hát mi egymással azért beszélhetünk, de ezért ott nem volt olyan nyomasztó a légkör. Úgyhogy amikor aztán másod-harmadéves koromban megkerestek engem, ilyen civil emberek azzal, hogy hát ők szívesen segítenének nekem, látják, hogy én jó tanuló vagyok, biztos szeretnék tudományos karriert, egyetemi karriert, hát ők ezt is szívesen támogatják, hát akkor én megköszöntem a jó indulatot, és mondtam, hogy hát én a tudásommal remélem elérni ezt a célt. Valószínűleg akkor már azért látták, hogy nem olyan sok esély van engem beszervezni, mert Antal Józsefnek én nem csak tanítványa voltam, aki velő tartotta, mint mások diákjaival is tartotta a kapcsolatot, a barátságot, mindenféle problémával a volt diákai hozzáfordulhattak, hanem 1964-ben megkért, hogy tanítsam angolra az unokahúgát, nővérének a leányát, és ebből lett 3 év múlva a feleségem lett Edit. Úgyhogy már ott angol, tehát az egyetemista koromban már hát így az Antal családdal szorosabb kapcsolatba kerültem, oda jártam, udvarolni mondhatjuk, meg tanítani még előbb. Úgyhogy láthatták, és ugye hát ma már pláne tudjuk, hogy mennyire szorosan követték Antal Józsefet, tehát hogy az ő környezetében levő embereket ugye nagyon kívánatos volna megnyerni és beszervezni, de ez nem nagyon könnyű. Úgyhogy ennek a nagy kísértésnek ellen tudtam állni, és annak is végül is, hogy valamilyen tudományos karrier érdekében akár csak lépjen be az ember a pártba. Nem egy ember, nagyon kiváló emberek, külföldi magyarok mondták azt, hogy belülről kell megváltoztatni a rendszert, és azt mondtam talán önző boldog, hogy jó, lehet, hogy ebben igazság van, csinálják ezt mások, én azért nem akarok annyira belépni ebbe a rendszerbe, mert hiszen nagyon magasra kell emelkedni ahhoz, hogy az ember esetleg akár csak javítsa a rendszert, úgyhogy én a tudományos pálya mellett maradtam, ami persze azt is jelentette, hogy nem kaphattam az egyetemen állást, noha ugye a kitüntetéssel végződő emberek, tehát akiknek minden szigorlata jeles volt, azok kapták úgynevezett vörös diplomát. Tehát én vörös diplomás voltam, de hát ebből még örültem, hogy nagy keservesen egy általános iskolai tanári állást tudtam kapni az egyetemet elvégezve. Aztán 2 év tanítás után Szabad György, szintén kedves tanárom, jó voltából ajánlására az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa lettem, és hát azt külön kiemelném, hogy a Kádár korszakban a múzeumok, könyvtárak, azok jelentettek egy szellemi üdülőhelyet, mondhatnám, ahol ugye azok az emberek kerültek, akik politikailag nem voltak megbízhatók, de hát ugye, ha már megúszták a legsúlyosabb megpróbáltatásokat, kitelepítést, ugye egy általános foglalkoztatottság volt, mindenkinek kellett valami állása, és hát ezeket oda tették be. Úgyhogy a Széchenyi Könyvtárban kiváló kollégáim voltak, köztük nagyon rangos tudósok, akik ugye a napi könyvtárosi munka mellett, és heti egy kutatónappal tudományos munkát is folytattak, és hát ez a dolog nekem is kijutott így rövidesen, úgyhogy tulajdonképpen ott váltam történésszé, és ugyanakkor ott éreztem először, ez 1968-ban volt, hogy az ember nem csak a családi körben mondhatja ki a politikai véleményét, hanem ezt hangosan, és hát a munka mellett nagyon jókat beszélgettünk a kollégáimmal, érdekes módon egy olyan 6 fős csoportba kerültem, szakozó munka, könyvek osztályozása volt a dolgunk, ahol egy kivételre mindenki férfi volt, úgy is hívtak bennünket, hogy a lordok háza, és hát a lordok azok nagyon művelt emberek voltak, úgyhogy ragyogó beszélgetéseik voltak.
Műsorunkban Jeszenszky Géza történésszel Szabó Tamás beszélgetett. A beszélgetés második része holnap 16 órakor hallható. Maria. lélek hangja.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.